csináltam egy valós idejű kísérletet még itt az adás előtt, beírtam a Google-be, hogy mibe, vártam, hogy kidobja a keresési javaslatokat, nekem az dobja ki, hogy fektessek, és most kiegészítjük a kedves nézőknek és hallgatóknak azzal, hogy 5 millió forintot 2023-ban. Kezdünk!
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast, Dencsi Attila, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the house. A mai adásban a felvezetőnek megfelelően a 2023-as esztendőben legaktuálisabb, legészszerűbb befektetéseket fogjuk megvizsgálni. Ezt a minket régebb óta követők számára teszem nyilvánvalóvá, hogy már ilyen adásunk készült. Volt 1 millió, 5 millióval kapcsolatos témánk is, viszont ott akkori aktualitásoknak megfelelően, illetve általánosságokban vizsgáltuk meg. Most igyekszünk minél inkább konkretizáltabb beszélgetést megvalósítani, és abban reménykedve, hogy ebből minél több hasznot el tudnak vinni a kedves nézők és hallgatók. Tényleg virágoztassuk fel a minket követőket ezzel a témával kapcsolatban. Attila, neked van egy jó sztorid.
A jelenlegi piacnak van egy sajátossága, benne vagyunk egy válságban. Ez is szerintem az egyik oka, ami miatt nem csak úgy beszélünk most 5 millió forint befektetésről, hogy csak úgy 5 millió, hanem konkrétan 2023-ban. Ez a piaci történet, a piac egy kicsit más, mint a többi. Ezt, hogyha azzal a jó sztorival akarnám itt szemléltetni, akkor hogyha megnézzük azt, amikor a CNBC műsorában, ez egy amerikai tévécsatorna, ott elhangzik az, hogy market turmoil, tehát az, hogy a piaci zűrzavar. Hogyha ez a szófordulat elhangzik így a hírműsorban, és hogyha valaki mindig abban a pillanatban vásárolt volna, vagy azon a napon vásárolt volna, amikor a hírműsor szerint gáz van a piacon, akkor a következő egy éves időszakban kivétel nélkül minden egyes alkalommal pluszos lett volna az eredménye. Az átlaghozam, figyelj, 40%. Ez nem az, hogy ilyen egy-két évet, hanem 15 évet vizsgáltak, 15 év alatt 120 alkalommal hangzott el, tehát nem is az, hogy még néhányszor, és akkor ez így éppen, hogy bejött, hanem ez már van ennek alapja, egy komoly statisztikai alapja.
Oké, tehát akkor, és annyi még, hogy ez a hírműsor ugye elmondja ezt a paramétert, és ez a most közelmúltban történt ilyen, hogy ezt elmondták?
És most a közelmúltban is történt. Úgyhogy para van, és egyben helyzet van, vásárlási helyzet van.
Szerintem ez írja legjobban le azt, hogy éppen milyen különösen jó pillanatban vagyunk, ilyen befektetői szemmel, de ezt talán, hogyha kibontod a nézőknek, hallgatóknak, Attila, akkor hálával fordulunk feléd.
Hogyha valakinek összesen van 5 millió forintja, akkor ebből szintén nem mindaz 5-öt fektesse be ilyen típusú eszközökbe, legyen mondjuk ebből 1 millió forint, amit szintén mondjuk akár állampapírba betesz, és akkor annak az a célja, hogyha bármikor hirtelen fel kell újítani, hűtőt kell cserélni, akkor ne kelljen már ezt a befektetést félbeszakítani, miközben még épp a hozamot lapátolná nekünk. Hoztunk pár ilyen már azért szép szemmel látható hozamot elérni képes eszközt, amik azért még egy ilyen alacsonyabb kockázati szintre, vagy maximum ilyen közepes kockázati szintbe tartoznak, illetve hoztunk olyanokat, ahol ilyen középutasként már azért szemezgetünk olyan eszközökből, ahol nagyobb hozamot érünk el, és azért meg fogunk említeni pár olyan eszközt is, aminek pedig ténylegesen az a célja, hogy ebből az aktuális korrekcióból, meg az elkezdő 3-5-10 évből a legeslegtöbb hozamot lapátoljuk össze, ugye, lelkesen.
Tehát akkor három dolog lesz, akik szeretik az éttermi sajátosságot, lesz egy kevésbé, egy közepesen is egy jól átsütött menünk, és ebből fogunk most szemezgetni.
Így van.
Okay.
Lesz egy pár sajátossága annak, hogy 5 millióról beszélünk, és nem 1 millióról, vagy éppen 50 millióról. Ez itt a legnagyobb különbségeket ugye azt fogja adni, hogyha valakinek csak 1 millió forintja van, mondjuk őt óva ittenék attól, hogy nagyon kockázatosabb eszközökbe helyezni a pénzét, ő inkább azt az 1 milliót, ahogyan említetted, azt kezelje biztonsági tartalékként.
Tulajdonképpen.
Főleg, hogyha ez az összes megtakarítása, és nem várható, hogy ez érdemben fog nőni, tehát nem az, hogy mondjuk minden hónapban 1 milliót tud félrerakni, hanem ez az összvízpénze. Neki azért másképpen kell hozzáállni az egész témához. Ha valakinek meg mondjuk ez az 5 millió, amit éppen befektetne, ez az 50. után jönne még 5 millió. Annak megint ugye más a helyzet, mert az egy sokkal nagyobb portfóliót engedhet meg magának. Jobban beleférhet az, hogy egy kicsit elmenjen érdekességeknek az irányába. Ez az, amikről most nem nagyon lesz szó, de hogyha valaki szeretné az, hogy kitérjünk egy külön adásban arra, hogy kell befektetni akkor, hogyha valakinek 30, 50 vagy 100 milliója van, mi az, amit másképpen kell akkor figyelembe venni, akkor írja be kommentbe, jelezze nekünk egy lájkkal, vagy valahogy, és nagyon szívesen szentelünk ennek egy külön műsort.
Sőt, ha jól emlékszem, az adás egy páros adás, ez az első pár, és lesz egy folytatása, mindenképpen javasoljuk, hogy maradjanak majd velünk, meg kövessenek minket, mert hogy lesz egy olyan téma, ami úgy hangzik majd, hogy miben ne fektessek 5 millió forintot, szerintem ez is izgalmas lesz.
Így van.
Hol igen, tartunk?
Itt a méretnél kb. Az a lényeg, hogy csak én eszközöm, amit játszanságban azt mondunk, hogy még a teljes vagyon 5-10%-ánál azért többet nem érdemes rászánni, és nyilván itt az 5 millió forint is még egy olyan összeg, ahol ez az 5-10% azért annyira nem szignifikáns, mert hát nyilván kevesebb felé szoktunk szétosztani egy kisebb összeget, mint egy jóval nagyobb portfólió, de talán ennyi kitekintés így elég is az elejéről. Szóval úgy fogunk indulni nagyságrendileg, hogy a legmagasabb biztonsági szinttől indulunk a magasabb hozam potenciál irányába, párhuzamosan, ahol ugye magasabb lesz a hozam, ott ugye a kockázati szint is nőni fog már valamelyest. És akkor az a lényeg, hogy ezen logika mentén, vagy mondjuk a vegyes alapoktól tudnánk indulni, vagy a kötvényektől. Most itt másodpiaci kötvényekkel fogunk szerintem kezdeni. Akár állampapírokról is beszéltünk, például egy magyar állampapírból is vannak nagyon izgalmas lehetőségek. Ezeknek az a lényege, ez azért egy jó helyzet jelenleg a vételre, mert általánosan most az látszik, hogy utoljára mondjuk a Magyarországot nézzük, akkor így a 90-es éve, 96-7 környékén voltak ilyen magas kamatok, de a világban unblock nagyon régen volt az, hogy ilyen magas volt a kamat környezet. Ugye ez nyilván az infláció miatt is ilyen magas, és azért ez csalóka valahol, de egy hosszú kötvény azt tudja nekünk megtenni, hogy nem csak a magas inflációs környezetben, tehát most pár évig kaphatunk relatív magas kamatokat, hanem akár 5-10, sőt, akár közel 20 évre tudunk fixálni egy ilyen magas kamatot magunknak. Tehát például a kokáért dollárba ma azt meg tudjuk tenni, akár egy magyar állampapírral, hogy egy 6,5%-nyi éves hozamot, kamatot fixálunk le saját magunknak. Ami azért nagyon fontos, mert már ma is egyébként a dollár, vagy a USA-ban az infláció korlatilag 6%, tehát gyakorlatilag már ma is egy reálhozamról beszélünk, de nyilván az időszak zömében, amikor 1-2-3% környékén volt ugyanez, akkor ez még attraktívabb, hogy nekem van egy eszköz, amivel lefixáltam ezt a 6 és felett magamnak. Biztonság oldalon meg azért fontos egy kötvény, mert ez egy olyan értékpapír, ami gyakorlatilag azt tudja, hogy van egy kibocsátó, most a példánkban ez most Magyarország, aki megígéri nekünk, hogy amikor lejár a futamidő, visszaadja a pénzünket. Tehát ez gyakorlatilag egy kölcsön. Mi kölcsön adunk egy államnak, aki megígéri, hogyha lejár a papír, visszaadja ezt a pénzt, és közben jellemzően azért fizet nekünk ezért valamekkora kamatot. Egész tulajdonképpen egy banki hitelhez hasonló, csak itt mi vagyunk a bank, tehát a kamatot kapjuk, nem fizetjük. Ezért klasszikusan ezek szoktak a biztonságosabb eszközök közé tartozni. Hosszabb kötvényeknél annyi azért a valósághoz hozzá tartozik, hogy van árfolyam ingadozás, de ez azért csekélyebb jellemzően ilyen minőségű papíroknál, mint mondjuk egy részvény esetében.
Akkor most miért olyan jó vétel a kötvény? Mert ez így mind izgalmas, de hogy miért pont most érdemes jók, vagy lehet jókat választani?
Két oka is van neki, az egyik körülbelül az az indok, ami miatt mondjuk egy-két évvel ezelőtt nagyon jó volt hitelt fölvenni, hogy nagyon hosszú időre be lehetett fixálni egy alacsony pénzfelvételt, most meg megfordult ez a helyzet, most ugye azt tudja valaki hosszú távon befixálni, hogy sokat fizessenek neki. Egy-két éve hitelt volt jó felvenni, most meg kölcsön adni nagyon jó, mert hogy nagyon sok kamatot lehet kapni, régebben is be lehetett fixálni mondjuk hosszú távra hitelt, most ez olyan, hogy hosszú távra be tudjuk fixálni azt, hogy nekünk stabilan fizessenek.
Tulajdonképpen.
A másik nagy előnye pedig az, hogy ugye azok a magas kamatszintek, amik most vannak, az kicsi az esélye nagyon, hogy ez tartósan így fönnállna. Igazából nem nagyon láttunk a történelemben olyan helyzetet, hogy ennyire legalábbis mondjuk egy fejlett vagy egy fejlődéshez közel álló országban az, hogy ennyire magasan maradnának így a kamatok. Ugye, ahogy már az infláció csökken, ezzel együtt le fognak csökkenni a kamatok, sőt ugye Amerikában már be is jelentették a Fednél, hogy hát legalább megtorpan a kamat emelésnek így az üteme, vagy egyáltalán a kamat emelés. Ebből a következő lépés az ellen, hogy elkezdik csökkenteni a kamatokat. Ugye, amikor feláll egy olyan helyzet, hogy csökkentik a kamatokat, akkor azok a kötvények, amiknek korábban ezeket a magas kamatokat fizették, ezeknek fölértékelődik az értéke. Így ugye fölállhat egy olyan helyzet is, hogy bár mondjuk látjuk előre azt, hogy 10-20 évre mennyit lehet keresni, de lehet, hogy mondjuk a következő 1-2-3 évben nem csak azt az 1-2-3 évre tervezett vagy belátható kamatot fogjuk megkapni, hanem lehet, hogy megkapjuk 5-10 évre vonatkozóan is, mert hogyha ezek a kötvényeknek fölértékelődik az árfolyam, akkor hirtelen egy nagyobb árfolyamnyerességet is lehet elérni, mint ahogyan egyébként az említett kötvénynél is történt már 2010-es éveknek.
Igen. Ez ugye 100%-on bocsátanak ki egy kötvényt, és amikor ezt kibocsátták 11-ben, akkor itthon államcsőd közeli helyzet, 2008-10-es válság, IMF hitelek, stb. Viszont az időszak zömében, tehát mondjuk így a 13-as évektől 130-140%-on volt az árfolyam, de a csúcsa egészen brutál, 180% körül volt a 2020-as év végén. Ez ugye azt jelenti, hogy a befektető, aki ezt 100-on megvette, vagy 110-en teljesen mindegy, az eladta ezt 180-on akár, és akkor a kettő között azt a
hozamot,
az be tudta zsákolni, kapta a 7,5%-os kamatot, plusz akkor ő eladta ezt hát akkor
tőke drágában. Plusz árfolyamnyereség, plusz az így addig van. Érvényes kamatok.
És akkor nem is kellett megtartani ezt a hosszú kötvényt feltétlen 41-ig, mert ez egy speciális hosszú kötvény, de aki meg azt mondja, hogy neki még tökre megírja, meg ez a 7%, az meg is tartott, tehát ez egy döntési pont majd, amikor az árfolyam emelkedés lesz, ami meg amikor csökkennek a kamatok a világban, az van. Tehát ez ilyen definíció szerint történik, hogyha lemegy az alapkamat, akkor kötvények árfolyama.
Pestésen szólva, egy ilyen mostanság 6-7% körüli kamat talán a magas inflációs adatok miatt nem tűnik annyira impozánsnak, de hogyha visszaemlékszünk még a békeidőkre, ezek a mértékű kamatok elképesztően jónak fognak számítani, és ha valaki most képes döntést hozni, hosszú távon tudja magának biztosítani a majd nem sokára elérkező ismét kamatszegény környezetben ezek a papírok aranyat fognak érni.
Erre kis perspektíva csak igen, hogy ugye a sztár kötvény, a MA plusz, az mondta, hogy ha megtartjuk 5 év, akkor 5%-ot hoz forintban. Most ott vagyunk, hogy a dollárban adnak nekünk 6-6,5 hetet nagyságrendileg, forintban meg, hát a függ, milyen távra fixálunk, de gyakorlatilag 15-9% között vagyunk.
Igen, de mondjuk ezek a hosszú kötvényeknél a 10 évesek azok ilyen 10-11% körül. Igen.
A körül.
Ami bár mondjuk alacsonyabb annál, amit a jelenleg a rövid kötvények, vagy az egyéves időtávra belátható, akár mondjuk egy prémium.
Infláció követőnél ugye azt látjuk, hogy amíg magas az infláció, az nyilván több, de hát ugye, ha arról beszélünk, hogy 5-10-15 évig még lesz megtakarításunk, akkor érdemes lett ezt is diverzifikálni, hogy nem csak a legrövidebb, legnagyobbat akarom, hanem akkor a pénzem egy részét azt hosszú távra befixálom 9-10-11%-on.
Igen. És ugye ez csalóka nagyon az, amit mondjuk a, akár mondjuk a prémium vagy a bónusz állampapír is kínál, ugye nagyon sok ez a 15-16% írtósoknak tűnik, de ugye ez a következő egy évre vonatkozik. Ugye a bónuszt azt majd negyed évente írják fölül, a prémiumot meg majd évente. Most ez körülbelül ilyen azért 1-2 évre azért várható, hogy valami hasonló, a prémium legalábbis valami hasonlóan magas marad.
Igen, igen.
A bónuszt az majd meglátjuk, az ennél sokkal gyorsabban átalakulhat, de hogy mondjuk ha a forintos állampapírokat és a hosszúval ezeket a hosszúakat összevetjük ezekkel a rövid távon beláthatóakkal, ott is azért megvan az a hatalmas előny, hogy tehát 10 évre tudni azt, hogy mennyit fogok keresni fixen egy befektetéssel, és ráadásul az még jól is hangzik, 2 számjegyű, azt szerintem egy nagyon ritka helyzet, hogy ilyen hosszú időtávra be lehessen fixálni egy ennyire kedvező kamatokat.
Oké. Okay.
Visszasérjük még ezt, úgy néz ki.
Igen, benne van a pakliba, de hát szerintem ezzel már így túl is beszéltük. Talán szóval hosszú kötvények, kevés jó lehetőség.
Kevés beásítható verzió, kész.
Akkor így van, de ez itt a magasabb biztonsági szint. Hát még talán egy kiegészítésképpen a vegyes alapok is lehetnek érdekesek. Így gyakorlatilag a vegyes alapnak az a lényeg, hogy ebben is van sok kötvény, de ezekben már részfények is vannak, tehát itt az alapkezelőnek megvan a lehetősége, hogy balanszírozon a kötvény részfényarányal, úgyhogy a megfelelő biztonsági szinten a maximális hozamot kihozza a dologból. És hát itt ugye duplán van az a helyzet, hogy egyrészt ők is tudnak ilyen jóféle hosszú kötvényeket venni, de ők még tudnak jó áron nagy korrekcióban részfényeket is venni, viszont megvan a részfényekből adódó többlethozam lehetőség mellett a kötvények által adott biztonság is az alapban, és akkor ez egy tényleg ilyen középutas dolog tud lenni, és itt most aktuálisan, mint a 22-es évben tulajdonképpen minden is zuhant, kötvények, részfények, valamennyit már jött ez vissza egyébként az idei évben, bár érdekes mondani, a részfények többet, mint a kötvények, egy szó mint 100 olcsón lehet még vásárolni ezeket, ilyen nagy visszaesés után bőven 2 számjegyű átlaghozamok vannak az elkövetkezendő években.
Miért jó most részfényeket venni, vagy miért a rövid válasz?
Olcsó, 1-2 válságban körülbelül megduplázódik ide a hozam potenciál. Nagyon röviden. Ez, hogy gyorsabban lehet hozamot elérni, és magasabbat.
Igen, ez valóban.
Na, hát ha már volt szó a kötvényekről, legyen szó a részvényekről is, hogy lehet vele pénzt keresni, de mehetünk tovább.
Igen, hogy a szintekről megyünk, akkor mondjuk a következő szint, ez mondjuk a részvény alapok, ahol, vagy egyedi részvényekben, ott inkább csak alapokról beszélünk 5 millió forint esetében szerintem.
Ugye alap, azért nem beszélünk az egyedi részvényekről, mert egy 5 millió forint, valakinek 5 millió forintja van összesen, akkor az ne helyezze.
Ott egész egyszerűen, ha most tényleg értelmezhető mennyiséget, mondjuk 1 milliót ebből egy darab részvény berakunk, az is azt jelenti, hogy ez a teljes portfóliónak egy elég nagy aránya, tehát egy 20%-a az, ami akkor gyakorlatilag egy vállalat, és legyen bármennyire jó az a vállalat, az egyszerűen túl nagy kockázat, hogy egyetlen egyre teszünk ilyen nagy pénztarányaiban a saját vagyonunkra tekintve. Szóval visszacsatolva részvényalapok, és akkor itt megint egy kezdési beiguló szint, ez amikor már szeretnénk részvényeket, de még nem akarunk annyira finomságokkal foglalkozni, még nem akarunk azt a kockázatot felvenni, egy-egy iparágra, vagy egy-egy földrajzi elhelyezkedésre koncentrálunk. Vannak általános részvényalapok, amikor az egész világot lefedik, akár vagyonkezelten, akár ilyen ETF formában, és akkor itt, amit én még itt ráraktam, a klasszikus mindenből is részvényalapokból, az egy ilyen ESG szűrő tulajdonképpen.
Ez mi?
Fenntarthatósági kritériumok, ahol azt veszik figyelembe az alapkezelők, hogy a környezeti lábnyoma alacsony legyen, egy vállalatnak vagy egy adott befektetésnek legyen benne szociális érzékenység, és a vezetésben is mutasson nyitottságot, hogy például de csak férfiak vezessék a céget, hanem legyenek mondjuk nők is az igazgató tanácsban. Tehát, hogy egy minden szempontból fenntartható a működésű vállalat. Az a helyzet, hogy azok a cégek, amelyiken rajta van ez az ESG szűrő, mondjuk, hogy vizsgálunk egy ilyen 5-10 éves átlagot, ezek akkor piaci átlag fölött teljesítenek. Nem mindegyik szűrő, de szűrési kritérium ennyire jól muzsikál, de hogyha az összességében nézzük, akkor ezek jellemzően ilyen 1-2%-kal a piaci átlag fölött teljesítenek. Ez lenne az egyik ok, ami miatt érdemes vásárolni. A másik pedig az, hogy tavaly 2022-ben megváltozott a szabálya. Most már, hogyha valaki befektetést vásárol, meg kell tőle kérdezni azt, hogy fontos-e számára a fenntarthatóság. És hát az a tapasztalatunk, hogy a többség azért azt szokta mondani, hogy neki azért fontos a fenntarthatóság. Ezzel igazából a politikai döntéshozók próbálják terelni a befektetőket abba az irányba, hogy olyan vállalatokba helyezzék, akik fenntarthatóan működnek. És aztán ez majd visszacsatol a vállalatokra is, hiszen hogyha ők szeretnék azt, hogy a részvény árfolyamok emelkedjenek, hát ez minden igazgatónak valahol jó, hogyha egy célja, hogy a részvényesi érdekeket így figyelembe veszi, akkor illik ehhez igazítani a vállalatnak a működését is.
Ja, hát igen, akkor egy öngerjesztő folyamat, mert hogyha megkérdezzük a befektetőt, hogy szeretne olyan cégnek adni inkább pénzt, vagy olyan cégbe befektetni, akik figyelembe veszik a munkatársaiknak az egészségét, meg a környezeti egészséget, igen, akkor nyilván azoknak a cégeknek az irányába több pénz fog vándorolni, ergo ez a típusú szektor így megnövekedhet.
Ha bármit is gondolunk erről, hogy ez most jó-e vagy nem, ha alapvetően van egy rendszer, egy keretrendszer, ami azt csinálja, hogy csatornázza azt, hogy egyértelműen, akinek ez kicsit is fontos, ott rárak egy szűrőt, és az nem is választhat. Tehát úgy működik ez, hogy az nem választhat olyat, ami nem jó ESG-ben. Tehát valaki, neki számít az ESG, akkor ő neki nem is ajánlhat a bankár olyat, ami ESG-ben nem megfelel neki. És pontosan ezért, amik ESG-ben is jó, azok egész egyszerűen jóval nagyobb kereslettel tudnak találkozni.
Egyébként nekem van egy ilyen személyes szűrőm, bár azt hiszem, hogy a banknál is van egy, hogy se dohány, se alkohol, se fegyverkereskedelem, és nem tudom, van még valami, ami nekem most, meg emberkereskedelem, az se, az sok cég van.
Azt se szereted, de most jött eszembe, az se jó, igen. Az se jó, igen.
Igen, de jó, szóval ezt a hármat, ezt én sem vásárolom.
Négyet.
Az emberkereskedelem, azt csak mondták.
Ja, azt ide, attól függ. Igen.
Nem, azt lehet, hogy a dohányipari cégek csinálják. Nem tudom, de a lényeg, hogy...
De van, nem jó, az tuti.
De hogy ezeket
igen,
nem.
Van a banknál ilyen szűrő. Igen, igen, bocsánat, meg jó is szerintem, hogyha vannak igen, ilyen etikai normák, morális szűrők, amiket rárak az ember a befektetésében. Nem csak ettől személyesebb lesz, hanem ezek tényleg egyébként olyan fontos kritériumok.
Hát tulajdonképpen azért, amikor pénzt adunk, befektetünk, akkor azért mi támogatunk egy céget, egy országot, bárkit ezzel, és azért ilyenkor ez szerintem egy teljesen, ha valaki dönt egy ilyet, akkor az egy teljesen jogos álláspont, hogy ő azért szeretné eldönteni, hogy kit támogat az ő pénzével. Erre egy jó lehetőség az ESG.
Légy te magad a változás, amit a világban látni szeretnél.
Így van.
Amen.
Szóval ez volt akkor vegyes alapok, részvényalapok ESG szűrővel, és akkor innentől, amiből szerintem még érdemes pár szót ejteni, azok már az ilyen tematikusabb részvénytípusú befektetési eszközök, tehát olyanok, ahol már nem arra van, hogy minden is, hanem valamilyen szűrő alapján indulunk el. Pár megatrend, amiről azt gondoljuk, hogy alapvetően az elközendő 3-5-10 éves időtávon többet fognak tudni majd kihozni piacból, mint egy teljesen általános befektetés. Az első, és itt szintén mondjuk a legbiztonságosabb talán ezek közül, ez az egészségipar, stabil felvevő piaccal rendelkezik azért ez az iparág. Arra is beszél, hogy például, ha Európára gondolunk, sok esetben ezt államok vásárolják, a gépeket, a szóval csak bármit. Ilyen esetben meg ez főleg ad egy stabilitást, ezt mindig meg fogják venni. Ami egyébként hosszú távon pedig egy nagyon fontos trend szerintem az az, hogy az átlag életkor folyamatosan nő. Ami azért fontos, az a hallgatók is tapasztalhatják már, hogy ahogy azért idős hát egyre több pénzt vagyunk az egészségiparban, legyenek ezek gyógyszerek, gyógykezelések, vitaminok, bármi. Egy főre jutó egészségiparban hagyott pénznek a nagysága az tulajdonképpen folyamatosan növekszik. Tehát ez egy elég erős támaszt ad ennek az iparágnak. Magasabb hozam érdekében induló befektetőnek ez olyan iparág, amit szerintem érdemes belerakni a portfólióba, valamilyen magasabb súlyozással. Aztán a következő szint, ami már egy fokkal azért kiforrottlanabb, az a zöld energia. energetika, azon belül zöld energia. Itt megint fontos, hogy itt nem egy-egy energiacégre gondolunk, hanem ténylegesen mindenre, tehát itt vannak a napelemek, szélneműek gyártói, megtalálhatóak itt a különböző zöld energiát előállító vállalatok, mondjuk például a német RWE Multi, az a világon a második legtöbb ilyen tengeri szélenergiát állítja elő. Ezek ugyanaz, amikor Ausztriában megyünk az autópályán, ott van az a csomó szélturbina, ugyanaz csak tengereken, és akkor ezt több kontinens szerte exportálja. Szóval ilyen típusú váltokra kell gondolni. Itt talán a legerősebb szempont az a brutális politikai hátszél, ami mögött van. Mondjuk a Covid mentőcsomag szerintem egy nagyon jó példa itt Európai Unióban. Ezt úgy találták ki, annó, hogy ennek a 37%-át, tehát több mint az egyharmadát, azt tulajdonképpen úgy kell elkölteni a tagállamoknak, hogy ezt a zöld átállás, a zöld energia felhasználását elősegítő beruházásokba lapátolják bele. Illetve egyébként egy ilyen nem várt pozitívum az, hogy ami volt az energiaár növekedés, az ugye azt is jelenti, hogy egy-egy nagyobb beruházásnak a megtérülési ideje az csökken, hiszen mondjuk egy napelem park az egy drágább energiát tud kiváltani például, mint 5 évvel ezelőtt. Egy elég erős megatrend alapvetően, szemmel látható mértékű korrekciók vannak a 2022-es év utózöngéjeként, már nincs a földbeállva azért teljesen, de még két számjegyű mértékű korrekciókat találunk ezen a piacon is. És ami itt fontos, hogy igen, már volt növekedés, tehát több napelem meg zöldrendszámos autó van az utcákon, mint 5 éve, tehát még ugye borzasztó messze vagyunk a klímacéloktól, tehát még bőven-bőven van tér a fejlődés ebben az iparágban is.
Ez a két számjegy, ez mit jelent, ilyen 10-15%-kal olcsóbb, mint a válság előtt?
Ez attól függ, hogy most konkrétan melyik befektetési alap, meg milyen típusú, de nagyságrendileg itt vagyunk. Tehát, hogy 10-15. Két számjegy, de azért már nem 20% fölötti átlagosan az, ami korrekció itt van. Ez azt jelenti, hogy azért ez visszafele, ez szintén ugye két számjegyű visszapattanást jelent még azért nekünk.
Az egészségszektorban van egyébként valamilyen korrekció, vagy az általában tendál az egekbe, mert mindig van rá szükség?
Ugye az egészségi parág, ez egy ilyen érdekes dolog, mert például a 22-es év az ő neki kevésbé fájt. Jó, viszont ő például idén, amikor a többi kicsit már patott, január-február volt egy növekedés, az kevésbé ebből kimaradt valamilyen szinten, ezért most ott is elmondható az, hogy van azért, itt ez a kb. Két számjegy környéki, tehát ez a 10 alulról 10 környéki. Ez nem csak 23-ban, ez mondjuk hosszabb távon is volt. Ez nem csak azért jó, mert most olcsó, hanem mert ez ténylegesen egy ilyen elég erős megatrend a jövőre nézve.
Alapvetően szerintem itt mind a kettő téma, amit elmondtál, ott mind a kettőnél igaz az, hogy amellett, hogy nagyon erős a jövőképe, és várhatóan nagyon nagy kereslettel fog találkozni mind a kettő piac, az, hogy még 2023-ban ezek le is vannak akciózva, az egy nagyon szerencsés együttállás.
Igen, tehát például a zöld energiánál, ugye volt a 22-es év, amiről beszél azért a földbeállásról, szólt előtte gyakorlatilag 30%-ot átlagoltak a jobb minőségű ilyen tematikájú alapok, ami azért főleg akkor egy ilyen alacsonyabb hozamkörnyezetben brutál felültelésítés, és ehhez képest mondjad, végre, nyilván ez egy nagy idézőjel, de végre jött egy korrekció, ahol olcsóbban be lehet szállni ebbe a sztoriba.
Ezeknek a szektoroknak az elmúlt 5 éve is döbbenetes ahhoz képest, hogy az Covid-dal, háborúval, energiakrízissel, meg mit tudom én, mivel volt még tűzdelve. Úgyhogy hát ha az, a hallgatók is nézzük, akik úgy gondolják, hogy ez a jövőben is így fog folytatódni, azoknak ez a szektor igazán megszívlelhető.
Hát ezeknél azért igen, ilyen 100% környéki elmúlt 5 éves hozamok vannak, úgyhogy ebből volt egy brutál földbeállás.
És van harmadik
sok esetben.
Szektor?
Igazából még kettő van az a helyzet, Zoltán.
De jó.
Szóval Zoltán, sose jövök Zoltánnak. Na mindegy, egy még részebb iparág, ez az elektromobilitás, az elektromos autózás témaköre. Itt is nagy a politikai hátsz, ugye nemrég volt az, hogy ugye már hivatalos, hogy az EU-ban például 35-től csak nulla energia kibocsátások, kvázi elektromos autókat lehet majd eladni újonnan. És még mindig nincs olyan óriási lefedettsége, tehát mondjuk a legnagyobb a új autókban az elektromos autók aránya, az kínadott, és ez 15% környékén van, tehát még növekedett már, de még van tér a fejlődésre. Csak egy példát mondom, ez 22-ben egy tematikus jó vagyonkezelés, ebben 37%-os korrekciót csinált. Nyilván már ő is jött vissza valamennyit, de itt bőven igaz az, hogy olyan kétszámjegyű, hogy 20-30%-os korrekciók vannak, az visszafele úton közel 40-50%-os visszapattanást jelent.
Ennek ugye az egyik aktualitását az adja, hogy ez egy ciklikus iparág, és most ugye így, hogy bekerülünk egy recesszióba, hogyha választani kellett az embereknek, hogy mi az, amit ne vegyenek meg, hát a gyógyszert azt meg fogják venni, az autónak, az új autó vásárlását azt el fogják halasztani, elő fogják az új autó vásárlást elhalasztani, mint a gyógyszervásárlást. Ez azt jelenti, hogy rövid távon ettől elkezdenek aggódni a befektetők, hogy jaj, nem jönnek a számok, összeomlik a cég meg a piac, de ez csak rövid távon igaz, és ezt már annyiszor láttuk, hogy a ciklikus azért lesz ciklikus, mert hogy amikor jól megy a gazdaságnak, akkor nagyon dübörög, amikor meg rosszul megy, akkor meg nagyon összeesik, és most, hogy összeesett, ez most azt jelenti, hogy nagyon nyomott áron is lehet ebből a területből bevásárolni, ami ha előre tekintünk, akkor igazából nagyon örülni fogunk még annak, hogy jó áron tudtunk ebből venni.
Neked van ez a jó technikád, hogy egyszerűen csak azt kell eldönteni a nézőnek, hallgatónak, befektetni szándékozónak, hogy mit lát valószínűbbnek a következő 10 évben, hogy több elektromos autó fogja róni a utakat, vagy kevesebb. Mert hogyha több, akkor jó esély van arra, hogy ebbe a szektorba is érdemes befektetni, hogy részesedjen ebből a többletből. Ha meg kevesebbet lát valószínűleg, akkor felejts el. Akkor ott az egészségszektor, vagy bármi más. Vagy a negyedik, amit még nem beszéltünk meg.
Így van, és itt is az szintén egy már tematikus podcast téma, az India, amit én még ide hoztam. Itt igazából talán az a legfontosabb, az egyik az az, hogy 1,4 milliárd lakosról beszélünk, az gyakorlatilag olyan mennyiség, hogy több, mint az USA, meg ugye az EU együtt. Az is, ugye ők azok, akik dolgoznak, adót fizetnek, ők fogyasztanak, tehát itt azért csak a belső piac is brutálisan nagy. És ami szerintem még egy szintén nagy kitekintés, hogy ugye a Kínánál a nagy robbanás egy jelentős része abból volt, hogy urbanizálódott a társadalom, tehát bementek a nagyvárosokban nagyobb hozzáadott értékű munkát végezni. Jelenleg, az nem is, hogy jelenleg, hogy 22-es adat, de a lényeg az, hogy ez Kínában most 61, Magyarország 72, USA 83, Indiában ez 35% az urbanizációs arány. Tehát itt még az is megvan, ami Kínában ugye megvolt, és ami miatt nagy robbanás volt ott a gazdaságban, hogy mit még bőven van tér arra, hogy sok olyan munkaerő legyen bevonva a magasabb hozzáadó értékű munka világába, aki nekünk befektetőként többlethozamot, nekik pedig életminőség növekményt tud jelenteni.
A mai adásban arról beszéltünk, hogy 5 millió forintot mibe érdemes befektetni 2023-as állapotoknak megfelelően. Azt kitűztük a legelején, hogy ez nem 3-5 éven belüli, hanem inkább azon túli célokhoz alkalmazható, mert ami ennél rövidebb időtáv, az inkább állampapír, meg ilyen kockázatkerülő eszközök. És akkor Attila segítségével hoztunk 3 verziót, hogy nagy általánosságban hogyan lehet megközelíteni ezt a kérdést. Egy ilyen kockázatkerülő, nagyobb biztonságra törekvő változatban beszéltünk a kötvényekről, a friss kibocsátásúakról, és a másodpiaci kötvényekről is, amiket szintén lehet rajtunk keresztül is nagy sebben lobbal megvásárolni. Ezeknél ugye van egy kamatígéret, és egy nagyon jó vételi pozíció olyan tekintetben, hogy hosszú távra lehet fixálni egy relatíve magas kamatszintet. Aztán, aki már egy közepes kockázati szint, egy közepes hozamelvárások mentén gondolkodik, neki már jöhet nyugodtan a vegyes alap, ahol kötvények, részvények egyaránt találhatóak, és ezzel egy kicsit a magas biztonság és a magas hozam között félúton pozícionálja magát, és végül pedig a magasabb kockázatú, ugyanakkor magasabb hozamú eszközökről is beszéltünk, és ott szektorális sajátosságokat hoztunk, megatrendekről beszélt Dencsi Attila professzor úr, az egyik megatrend az az egészségipar, gyógyszert mindig fognak vásárolni az emberek, és mindig előbb fognak vásárolni, mint más dolgokat, mert az egészségnél nincs sok fontosabb dolog. Beszéltünk még az elektromos autózásról, illetve a megújuló energiáról is, meg ennek a szektoráról, ami gyakorlatilag egy ilyen matrióska baba, egyik a másikban található, és legvégül pedig beszéltünk feltörekvő piac közül is, elsősorban Indiáról, ahol még olyan alacsony az urbanizációs és fejlettségi szint, hogy nagyon komoly potenciál van benne, hogy a következő 5-10 esztendőben bizony itt rakéta sebességgel fognak a hozamok kilőni a csillagos égboltozatig. Legutóbb is volt egy nyereményjátékunk, a feliratkozók között fogunk kisorsolni egy rendkívül értékes könyvet, a Gazdagabb, Bölcsebb, Boldogabb című befektetési gurukkal készített interjú sorozat, rendkívül izgalmas, lefekvés előtt érdemes, nem, ébredés után, mert nem altat. Oké, a nyertesünk Erm Family, vagyis E, mint Erm, F, mint Family.
Gratulálunk
neki. Igen. Az ő könyvét, hát leginkább úgy fogjuk tudni eljuttatni, hogy ha felveszi velünk a kapcsolatot, mert ez a felhasználó név.
infokukac.investmentors.hu.
Lesz még nyereményjáték, addig is érdemes bármikor megnyomni a feliratkozás gombot, mert azzal veszíteni való nincs, csak nyerni lehet ilyen jó műsorokat, mint ez a mostani is. Minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra. Üdvözlöm a két kis babámat otthon. Sziasztok!
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.